A démonok tevékenységének harmadik kategóriája sajátos, meghatározott tevékenységükről szól, amelyekből 12-t kell megegyeznünk. A démonok vagy bukott angyalok első tevékenysége az, hogy kötődnek a nemzetek irányításához. Ahogyan Isten jó angyalai is irányítanak népeket, úgy Sátán gonosz angyalai is ezt teszik. Dániel 10:10-14 Perzsia démonai fejedelméről beszél, Dániel 10:20 pedig Görögország démoni fejedelméről. A démonok második tevékenysége az, hogy képesek fizikai bajokat, betegségeket előidézni. Például egy démon előidézhet némaságot, sükettséget, gerincfertőlést, epilepsziát, és vakságot és személyes sérülést. A démonok tehát képesek fizikai bajokat előidézni, ám nem minden fizikai bajnak, betegségnek démonok az okozói. Különbség van az emberi törékenységből kifolyó, fakadó fizikai problémák és démonok által okozottak között. Harmadik tevékenységük az, hogy a démonok képesek elmebajt előidézni. Negyedik speciális tevékenységük az, hogy képesek hatalmas fizikai erőt biztosítani. Az ötödik tevékenységük az, hogy képesek öngyilkosságot okozni. A hatodik tevékenység az, hogy a démonok állatokat is megszállhatnak. A hetedik sajátos tevékenység az, hogy a démonok bátorítják a bálványimádást. Nyolcadik tevékenység az, hogy rávehetik az embereket a démonok imádatára. Kilencedik sajátos tevékenységük az, hogy tisztátalanságot és erkölcstelenséget okoznak. Tizedik tevékenységük az, hogy a démonok hamis tanokat terjesztenek. A tizenegyedik tevékenységük az, hogy ellenzik a hívők szellemi növekedését. A tizenkettedik sajátos tevékenység pedig az, hogy megkísérlik elválasztani a hívőket Isten szeretetétől. Létezik egy másik tevékenységük is, az emberek belülről történő irányítása, ám ezt egy teljesen más szövegkörnyezetben fogjuk tanulmányozni, így itt nem beszélünk róla. A démoni aktivitás okkultizmussal való kapcsolata egy hosszabb rész, ezért 6 pontban tárgyaljuk. 3 kulcsfontosságú görög szó létezik, amely a démonizmust az okkult világhoz köti. Az első ilyen szó a teisi daimonia, vagyis a démoni dolgok tisztelete. A második görög szó a deisi daimonesteros, vagyis a démonok tisztelete. Az előző szó a démoni dolgok tiszteletét jelentette, mint például az okkult tárgyak tisztelete, ám ez a szó azt leplezi le, ami az első mögött áll, vagyis maguknak, a démonoknak a tiszteletét. A harmadik görög szó a daimoniodeis, melynek szó szerinti jelentése démoni dolgok, mint például az okkult dolgok. Ebből a 3 görög szóból származtathatjuk az okkult jelentését. Mit értünk pontosan az okkult kifejezés alatt? Először is az okkult olyan dolgokra utal, amelyek el vannak takarva. Másodszor az okkult olyan dolgokra vonatkozik, melyek elrejtettek és eltitkoltak. Harmadszor az okkult titkos dolgokra vonatkozik. Negyedszer az okkult rejtélyes dolgokra vonatkozik. Ez a 4 dolog segít meghatározni az okkult jelentését. Dolgok, amik el vannak takarva, elrejtettek vagy eltitkoltak, titkosak és rejtélyesek. Az okkult gyakorlata tehát kísérlet arra, hogy valaki az 5 érzékszervet meghaladva rejtett tudást és ismeretet szerezzen. Az okkult világ szempontjainak vizsgálatakor az írás 3 részét kell figyelembe vennünk. Az első rész az 5 Mózes 18:9-14, amelyben Mózes az okkult világ 8 gyakorlatát említi. Az első a jövendőmondás, vagyis a mágikus úton történő jövendőlés. Másodszor az igéző, vagyis jóslás, vagy a jövő meghatározása állati belsőségekből. Harmadszor a jegymagyarázó, vagyis olyan varázsló, aki démoni bűbáj vagy démoni irányítás alá vet másokat. Negyedszer a varázsló, ami a boszorkányságra és a boszorkányokra utal, valamint az asztrológiát is magában foglalja. Ötödször a bűbájos, aki varázslatos csodákat tesz, varázsigéket és hipnotizálást használ. Hatodszor az ördöngösöktől tudakozó, vagyis egy démon által irányított médium. Ezt a démont valószínűleg azért nevezik ördöngösnek, mert ez volt az a démon, akit a halott mellé kirendeltek. Mivel ez a démon végig figyelemmel kísérte az elhunyt személy életét, ismeri az összes titkát, ezért jól tudja, hogyan kell utánozni az elhunytat, és képes elhitetni, hogy ő az elhunyt szelleme. Hetedszer a titokfejtő, vagyis a látnok vagy médium. A titokfejtő férfi boszorkányra utal, 8-szor a halott idéző, vagyis a halottakkal konzultáló médium. A második írás rész az apostolok cselekedetei 8-9, amely az ördögi tudományt említi. A harmadik rész pedig apostolok cselekedetei 16-16, ami a jövendőmondást említi. Érdekes, hogy a jövendőmondásnak fordított görög szó szerint ezt jelenti, egy piton szelleme. A piton egy kígyó, és az írásban a kígyó Sátánhoz kapcsolódik. Ő tehát minden okkult végső forrása. A démonok és az okkultizmus szorosan kötődnek egymáshoz. Az okkultizmus valójában nem létezne démonok nélkül. Ha nem lennének démonok, nem lenne okkult sem. Az okkultizmusnak 6 speciális jellemzője van. Az okkultizmus első jellemzője az, hogy mindig valamilyen kapcsolat fűzi a démoni világhoz. Ez abból a tényből nyilvánvaló, hogy minden egyes esetben, amikor okkult gyakorlatról van szó, a görög szótő a démon szóra tér vissza. Az okkult világ különböző oldalai mind démoni tevékenységhez kapcsolódnak. Az okkultizmus második jellemzője az, hogy a múlt vagy a jövő rejtett ismeretének leleplezéséhez vagy felfedéséhez van köze. Ez nyilvánvaló a 3 korábban megvitatott görög szóból. Az okkultizmus harmadik jellemzője az, hogy extra hatalmat ígér. Ez az, ami az embereket az okkult világához vonza. Mentális hatalmat ígér, képességet az emberek irányítására, valamint csodatévő hatalmat is. Az okkultizmus negyedik jellemzője az, hogy a démoni irányítás továbbadásához vezethet egészen a 3. és 4. nemzedékig. 2 Mózes 20:3-5 szerint. Ez igazából következtetés, mert az a bűn, amit átadnak a 3. és 4. generációnak, az egy másik Isten imádata. Ennek az ószövetségi résznek a szövegkörnyezetéből kiderül, hogy Isten figyelmeztetett arra, hogy a bálványimádás és idegen Istenek imádata büntetést von maga után, és megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. íziglen. A démonoknak jelentős szerepük van a bálványimádásban, és bátorítják a bálványok, vagyis más Istenek imádatát. A bálványimádás és a démonokról szóló tan összefüggése miatt az okkultizmus a démoni irányítás átadásához vezethet egészen 3. és 4. nemzedékig. Az okkultizmus 5. jellemzője az, hogy meditatív vagy passzív állapotot kíván meg a démonok működéséhez és az egyén fölötti irányítás átvételéhez. Ezért olyan veszélyes a hipnotizmus, a keleti meditáció és a kábítószer élvezet. Az okkultizmus 6. jellemzője az, hogy különös vonzerőt hoz létre, amely az egyént vonza, ám egyidejűleg meg is ijeszti. Az embereket vonza, és belebonyolódnak ám mindig bizonyos mértékű félelemmel és zaklatossággal együtt. Ez a rész az okkultnak azon csapdáiról szól, amit Sátán használ, hogy az okkult világába csalja az embereket, és ezzel együtt a démonizmusba is. Ezeket a csapdákat 3 alkategóriába oszthatjuk. Alapvető formájában a spiritizmus a halottakkal való konzultáció. Az okkultizmus történelme során ez 5 fő formát öltött. Először is vannak fizikai jelenségek. Ide tartozik a levitáció, amelynek során a test felemelkedik, az apportizmus, amikor a tárgyak egyik helyről a másikra kerülnek, és egyik szilárdtest áthalad egy másikon, valamint a telekinézis, ami egyszerűen egy tárgy egyik helyről a másikra kerülését jelenti, annélkül, hogy áthaladna egy másik szilárdtárgyon. A spiritizmus második formája a jövőbelátás jelenségei. Ide tartoznak a spirituális látomások, az automatikus írás, ami egy démon üzenetének rögzítése, a transzban szólás, a materializáció, az asztaltáncoltatás, a pohármozgatás és a psziché kirándulásai. A spiritizmus harmadik formája a metafizikai jelenségek. Ide tartozik a kísértet, vagyis látomás egy emberi formát öltött szellemről, valamint az egy helyre tömörült kísértetek, például egy kísértett házban. Spiritizmus negyedik formája a mágikus jelenségek. Ide tartoznak a mágikus üldöztetés, mint például a 4 Mózes 22.6.7-ben és 24.1-ben szereplő példa a betegségekről. Bálám is a spiritizmus ezen formájában vett részt, és jövendőmondó bálámnak nevezték. Ide tartozik még a mágikus védelem is. A spiritizmus 5. formája a kultikus jelenségek. Ide tartoznak a spiritista szekták, a spiritizmus és a szellemidézés. A szellemidézés ősi forma, amely az ószövetségi idékben fordult elő gyakran, mint például 1 Sámuel 28.3.4, 1 Krónika 10.13 és Ézsaiás 29.4 részekben. A második okkult csapda a jövendőlés. A szótó jelentése a jövő megjósolása. A jövendőlés a jövőről szerzett titkos, jogtalan ismeret. Két különböző fajtája létezik, az első a jövendőlés, vagy mesterséges jövendőlés, a jelek és ómenek jelentésének magyarázata. Ezt Ezékiel 21-21-ben látjuk. A másik fajtája az ihletett jövendőlés, amikor az információt egy démontól szerzik, aki egy médiumon keresztül szól. Ennek egyik példája Apostolok cselekedetei 16-16-18. Négy kulcsfontosságú bibliai szó van, amelyek a jövendőlés kategóriájára utalnak, és mind a négy Dániel könyvében található. Dániel 1.20, 2.2, 10.27, 4.7, 5.11, 15 például. Ez a négy szó a varázslók, bűbályosok, boszorkányok vagy jövendőmondók és a káldeusok. A spiritizmushoz hasonlóan a jövendőlés is különböző formákat ölt, amelyek közül legalább 10-et fel is tudunk sorolni. Először is a legnépszerűbb forma az asztrológia. Ma is nagyon népszerű, de gyökere az ősi időkben nyúlik vissza. Az írás 5 Mózes 17.2.7-ben, 2 Királyok 23.5-ben, Ézsaiás 47.12.13-ban, Jeremiás 10.2-ben, Ámos 5.25.26-ban és Apostolok cselekedetei 7.41.43-ban említi. Másodszor a kártyavetés vagy a tarot. Harmadszor a pszichometria, amikor az egyén jellemét az általa birtokolt tárgyakból próbálják megállapítani. Negyedszer a tenyérjóslás. Ötödször a varázspálca vagy a vízvarázslás. Hatodszor a pálca és inga használata vagy térkép használata elrejtett tárgyak vagy személyek felkutatására. Hetedszer profetikus álmok vagy látomások, mint például Jeremiás 29.8.9-ben. Nyolcadszor az óia tábla használata. 9-szer a kristálygömbök, 10-szer telepátia, amely szintén ősi forma, amelyet 1 Mózes 44.5 és Jeremiás 47.9 is említ.